Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Műegyetemen. Előadásom címe, lehetnek-e érzései egy mehatronikai rendszernek? Ahogy látható, az előadást három szenior kutató jegyezte, és jó néhány egyéb hallgató és kisegítő személyzet. Az előadást támogatta négy különböző intézet, a BME, az MTA Staki, az ELTA Etológia Tanszék és a Miskolci Egyetem. Nézzük az előadás tartalmát. De először mindig a motivációval kell kezdeni, utána szeretnék bevezetni egy új fogalmat, etorobotikát. Utána kötődésről beszélek, ez az etológusoknak a területe, megpróbálom mérnökként elmondani, hogy ez mit jelent. Majd elmondom, hogy számunkra, mérnökök számára az etológiai megfigyelések, ezek hogyan modellezhetők. Ekkor jön talán egy nehézebb rész, a kötődés matematikai leírása, de itt ígérem, hogy ki fogom hagyni a bonyolult képleteket. Majd talán az előadásnak a leglátványosabb része következik, a Mogirubi felépítését bemutatom, a kutya és a robotlény viselkedését bizonyos videók segítségével szeretném ismertetni, és mint minden normális előadásnál, itt is egy összefoglalással fogom zárni a mondandómat. Tehát a címben megfogalmazott kérdés, milyen érzései lehetnek egy mehatronikai rendszernek? Az írók erre sokféle választ adtak, de azt hiszem, elfogadhatjuk azt a választ, hogy egy mehatronikai rendszernek semmilyen érzései nem lehetnek. Lásd Terminátor. De ha a kérdést úgy fogalmazzuk meg, hogy tud-e egy mehatronikai rendszer úgy viselkedni, úgy működni, hogy úgy tűnjön, mintha lennének érzései. Erre már lehet a válasz, az igen, és erre az irodalmi példa lehet a Bádog ember. Munkánkkal ezt az utóbbi állítást szeretnénk bebizonyítani. Motiváció. Miért kell nekünk ezzel foglalkozni? Ez nem mérnököknek való feladat, de manapság a számítástechnikai eszközök ára és számítási kapacitása oly mértékben megnőtt, hogy olyan funkciókat is beépíthetünk akár hétköznapi eszközökbe, amely túlmutat a mérnöki kompetencián. Ilyen az intelligencia és az érzések. Itt gyorsan egy internetes keresés eredményét láthatjuk a kivetítőn. Mi minden intelligens manapság? Intelligens lehet az energia, anyag, gyurma. Itt található ilyen érdekesség, hogy intelligens krémes. Megmondom őszintén, nem tudom mi ez, hogy intelligens krémes. Amit igazán tudok, hogy mi az intelligens telefon, ezzel foglalkozunk az MTA Stakiban, mi az intelligens tér, ezzel foglalkozunk a Stakiban és a Mogi tanszéken, és az intelligens mehatronikai rendszerek, mármint a robotok, ezzel foglalkozunk ezen az előadáson. Robotokról. Milyen trendek vannak ma a világban? Léteznek úgynevezett emberszabású robotok. Ezeket leginkább Japánban, Ázsiában, Koreában, ezeken a környékeken tervezik, gyártják. Ez egy fontos trend, de lehet, hogy ezzel valami gond lehet. És itt egy személyes példát szeretnék elmondani. Egy konferencián valahol a sötétben láttam, hogy ült egy hölgy. És nem tudtam, hogy vajon mit csinálhatott. Oda mentem, és akkor belenéztem a szemébe, és valami borzongást éreztem. Hiszen kiderült, hogy egy robot volt. Itt gyorsan következő nap le is fényképeztem, itt látható ez a robothölgy. Messziről nézve valószínűleg hölgynek néz ki, de amikor az ember odalép, akkor hidegség árad a szeméből, a borzongás. Most ezt a borzongást valamikor Mori professzor írta le, és ő végzett ezzel kapcsolatos kísérleteket. Azt vizsgálta, hogyha egy rendszer, vagy valamilyen eszköz egyre inkább emberszerű, akkor egyre inkább elfogadjuk, egyre inkább szimpatikusabb. Ezért van az, hogy egy rajzfilm készítő, hogyha használ egy vonatot, Tomaszt a gőzmozdonyt, bármilyen tárgyat, szemet, szájat, fület rajzolnak a tárgyaknak, hogy kedvesebbé váljanak. Igen ám, de eljön egy pont, amikor ez a kedvesség ez borzongássá válik. Tehát ami már majdnem emberszerű, de mégsem ember, akkor ott valamilyen borzongást érzünk. Ha megkérdezzük, vajon, hát itt látható is, ki is van írva, mi lehet a borzongás völgy véjén? Nyilván a zombi, a hulla, amelyik majdnem ember, de már nem ember. Tehát ez kelti bennünk a borzongást. Hogyha horrorfilmet akarunk készíteni, akkor természetesen a borzongás völgyének a mélyéről kell a karaktert választani. De ha embereket segítő robotokat szeretnénk, emberrel kontaktusban lévő robotokat, akkor ez valószínűleg rossz irány. Tehát kell nekünk keresni egy más irányt, és ez az irány, amit mi keresünk, az etorobotika. Tehát visszatérek az első kérdéshez. Milyen érzései lehetnek egy mechatronikai rendszernek? Ugye a válaszunk az volt, hogy semmi. Ebből az következik, hogy mi nem akarunk érzésekkel foglalkozni. Nem akarunk érzéseket beprogramozni a robotba, és nem akarunk terminátort csinálni. Nem akarunk versenytárst csinálni az embernek, hanem valami mást akarunk. Ehelyett mi azt szeretnénk, hogyha együtt tudnánk működni a robotokkal. A megfelelő viselkedéssel szeretnénk felruházni a robotokat. Tehát nem érzéseket akarunk a robotnak adni, hanem viselkedést. És ha viselkedésről beszélünk, akkor eszünkbe jut az etológia, hiszen az etológia tudománya foglalkozik a viselkedéssel. És így jutunk el az etorobotikához, amelyik egy általunk javasolt új tudományterület. Ennek a célja, hogy embereket kiszolgáló, embereket segítő robotlényeket hozzunk létre, amely képes az emberrel kommunikálni, képes az emberrel szociális kapcsolatba kerülni, egy közösségben megjelenni. Ehhez viszont a következő módszertani lépések kellenek nekünk. Az állatok viselkedését és törvényszerűségét megvizsgáljuk, megismerjük. Ezeket a viselkedés mintákat algoritmizáljuk, matematikailag megpróbáljuk leírni, és amikor már algoritmizáltuk, matematikailag leírtuk, akkor megpróbáljuk beépíteni a robotokba, és akkor teljesen új típusú robotokat kapunk. Ezt Miklós Ádám barátom készítette ezt a fóliát. Nem akarunk kutyarobotot csinálni. Nem a kutyát akarjuk helyettesíteni, hanem a kutyának bizonyos tulajdonságait szeretnénk megtudni és beépíteni a robotunkba. Funkcionális hasonlóságokat keresünk. Megnézzük, hogy hogy néz ki a kutya, hogy néz ki a robotunk, és megnézzük, hogy funkciókban milyen hasonlóság van. Látható, hogy a kutyának van lába. A kutya lába az azért kell, hogy mozogni tudjon. De nekünk csak a funkció fontos, és nem maga a láb. Tehát ezért, ha nekünk mozgás kell, akkor kerekeket használunk. Miért jó a kerék? Hát, mert gyorsabb mozgást tudunk ezzel a kerékkel elérni, és bizony lábon való mozgás az bonyolult szabályozás technikai számításokat és megfontolásokat igényel. Tehát az egy bonyolult dolog. Meg szokták kérdezni, hogy miért nincs a növényeknek agya? Hát azért, mert nincsen lábuk és nem kell járni. Tehát a járás az egy nagyon bonyolult olyan művelet, amihez fejlettebb agy szükséges. Ezzel mi nem foglalkoztunk, hanem kerekeken gurul a robotlényünk. Látható, hogy a kutyának van szája, meg a mi robotunknak van valamilyen csápja. A kutya sok mindenre használja száját, de a mi esetünkben a labda hordozására. Most persze mi is lemásolhattuk volna a kutyát, és akkor a kutya, a mi robot kutyánk, akkor ugye ez robot kutya lenne, az a szájával hordaná a labdát. De mi nem ezt akartunk, csak a funkciót akartuk lemásolni. Fontos eleme a robotlényünknek a farok, hiszen tudjuk jól, hogy a kutya a farkával kommunikál az emberrel. Ezt szerettük volna megvalósítani. És akkor itt áttérek a kommunikációra. Egy nagyon fontos eleme az etorobotikának az embergép kommunikáció. Hogyan kommunikálunk a gépekkel? Azt szeretnénk a gépeknek mondani, hogy csináld ezt, tedd ezt, ezt kell végrehajtani, de ugyanezt mondjuk a kutyának is. Gyere ide, hozd ide, ül, fekszik. Tehát valahol ezek a parancsszavak hasonlóak. Ezeket hol tudjuk felhasználni? Ha valaki vesz egy kutyát, akkor adnak hozzá használati útmutatót? Nem. Mindenki már megtanult, hogy hogyan kell a kutyát használni. Persze kell egy összeszokási időszak. Veszünk egy robotot, mondjuk egy időseket segítő robotot egy idős néni megvesz. Hogy fogja ő azt használni? El fogja ő olvasni azt a bonyolult használati útmutatót? Nem, félni fog a robottól. De ha nekünk sikerül etológiai minták alapján megtanulni, hogy hogyan kommunikáltunk a kutyával, és ezt az emberiség megtanulta több mint 20 ezer év alatt, hiszen ennyi ideje van körülöttünk a kutya. Tehát ha ezt a kommunikációt mi megtanuljuk, ennek a lényegét, és ezt be tudjuk építeni a robotba, akkor elképzelhető, hogy a robothoz sem kell használati útmutató, hanem hát használjuk úgy, ahogy a kutyát használjuk. Tehát ez az etokommunikáció egy másik eleme az etorobotikának. Valamit, ahogy említettem, szeretnénk beépíteni a robotba. Az első dolog, amit mi a robotokba kívánunk építeni, ez a kötődés. Hát először a kötődésről beszélnék néhány mondatot. Ezeket a szlájdokat etológusoktól kaptam, Miklósi Ádámtól. Tehát milyen funkciója van a kötődésnek? Az etológusok számára mindig nagyon fontos a funkció, és ezért tudunk mi együttműködni, mérnökök, hiszen számunkra is a funkció a fontos. Tehát a kötődésnek a funkciója az, hogy segítse az utód túlélését. Tehát, hogyha nem törődne az anya az utóddal, akkor az utód lehet, hogy könnyen elpusztulna. Tehát ez a túlélést segíti. A kötődés néhány kritériuma. Tehát először is meg kell különböztetni a kötődő szemét. Tehát tudnia kell, itt ezt a kötődés fogalmat ugye gyerekekre vezették be eredetileg pszichológusok, hogy hol van, ki az anya a gyermek számára, ez egy biztos menedék. És természetesen ezért a gyerek preferálja ezt a helyet. Ő szeretné ezt a közelséget mindig fenntartani. De ha valamiért szeparáció történik, akkor megjelenik a szeparáció stressz. Ez egy megint nagyon fontos eleme a kötődésnek. Ahhoz, hogy ezt a kötődést ugye robotokba be tudjuk építeni, ennek vannak feltételei. Tehát a feltétel az, hogy fel kell ismerni ugye gyermek esetében az anyát, a kutya esetében azt a szemét, akihez kötődünk. Kell valamilyen kontaktus, tudnom kell, hogy merre van ez a monitorozás. És természetesen kell valamilyen szeparáció érzékenység, közelségkeresés. És ami nagyon fontos, hogy ez a kötődés, ez általában vészhelyzetben lép működésbe. Ott az anya gyerek, nézi, igen, ott az édesanyám, semmi probléma, játszik tovább. De abban a pillanatban, ha van egy veszélyhelyzet, akkor válik ez igazán aktívvá. Tehát amikor a kötődést próbálták vizsgálni, akkor valamilyen picike vészhelyzetet próbáltak előállítani. Hát ez a, hogy aktiválni lehessen a kötődést. Ez a vészhelyzet, ez lehet egy úgynevezett idegen helyzetteszt. Tehát az anya és a gyerek egy idegen helyre bekerül. Ez már önmagában egy kicsit olyan veszélyes helyzet, hogy idegen helyzet. És a vizsgálat során még az anya el is hagyja a gyermeket, tehát kilép a szobából, tehát egyedül marad a gyerek a szobában. És ez igazán aktiválja ezt a kötődést. Ezt a kötődés vizsgálatot pszichológusok dolgozták ki sok-sok évvel ezelőtt. Magyar etológusok viszont felismerték, hogy ilyen kötődést tud mutatni a kutya a gazdájához. És az állatvilágban ilyen formában egyedülálló a kutya. Sem a macska, sem a ló, sem a delfin, nem tudom én milyen állatokat szoktak mondani. Tulajdonképpen a majom, ugye az emberszabású majom, a főemlős tud valamilyen kötődésszerű viselkedés elemet mutatni. De az állatvilágban főemlősökön kívül csak a kutya képes erre. Most ezt magyar etológusok vizsgálták. Na most mit lehet ilyenkor vizsgálni? Ez nagyon fontos ezt megérteni, hogy egy adott szituációban nem várhatom el a kutyától, hogy mindig ugyanúgy viselkedjen. Tehát amikor én le akarom ezt írni, akkor nem pontosan akarom lemásolni. Mit tudok megtenni? Statisztikai adatokat tudunk ezekről a megfigyelésekről készíteni. Tehát például ilyen statisztikai adatot, hogy mennyi ideig játszik a gazdával, mennyi ideig játszik az idegennel, mennyi ideig vár passzív állapotban, mennyi ideig ül az ajtónál, ha éppen kiment a gazda, hányszor kezdeményez kontaktust, és erre kidolgoztak Csányi Vilmos vezetésével valamikor magyar etológusok egy kötődés tesztet, ahol először a gazda belép, játszik egy darabig a kutyával, aztán leül, akkor tulajdonképpen más tevékenységgel foglalkozik, belép egy idegen, az idegen próbál játszani a kutyával, kimegy a gazda, magára hagyja a kutyát, aztán újra visszatér a gazda, és természetesen, mikor a gazda újra visszatér, akkor a kutya üdvözli. Majd megnézzünk egy ilyen videót. Igen, akkor itt egy pillanatra kilépek, és elindítom az első videót. Ez egy ilyen kötődés teszt. Tehát itt látható, hogy ez egy nagyon játékos kutya, de mindig ott van a gazdája közelében. Belép az idegen, és azonnal bújik vissza a gazdához. Egy kicsit megpróbál oda menni, próbál barátkozni, majd mindjárt előrelép, igen, aztán utána megijed, és megint vissza a gazdához. Tehát nem tud az idegen igazán játékot kezdeményezni. Most itt ugrok egy kicsit, a gazda kimegy, és látszik, hogy a kutya fülét, farkát behúzza, kicsit fél az idegentől, keresi azt a helyet, ahol utoljára érezte a gazdájának a szagát, de nem akar vele játszani. És hát azért ez a drámai helyzet, ez meg fog oldódni, mert itt ugye vár a kutya arra, hogy idegen, segítsél, hozd vissza nekem a gazdát, és akkor bejön a gazda, és akkor boldogan üdvözli a kutya a gazdát. Ez egyfajta kutya, és itt van egy másik fajta kutya. Ez a kutya, ez látható, hogy iszonyúan játékos, alig bír magával, szeret játszani a gazdával, bejön az idegen, ez a kutya az idegennel is azonnal játszani fog. Ha kimegy a gazda, mindjárt talán kimegy, egy pillanatra oda néz, oké, hát azért jó lenne, ha itt maradnál, de a játék a sokkal fontosabb, és játszik vidáman tovább. És természetesen ez a kutya is üdvözli a gazdáját. Tehát ez az etológusok által leírt kötődés, kötődésteszt, ők ebből statisztikát, ezekből a megfigyelésekből statisztikát készítenek, és mi ezt szeretnénk leprogramozni. A következő, hogy ezeket a megfigyeléseket mérnöki módon hogyan tudjuk kezelni. Hát természetesen nekünk kell egy dinamikai modell. Minden ilyen dinamikai modellhez kell valamilyen bemenet, kell valamilyen kimenet, és kell valami, ami a belső állapotokat leírja, és az belső állapotok között valamilyen összefüggés, törvényszerűséget ír le. Hát ugye általában differenciál egyenleteket használunk. Itt a modellezés néhány kérdéséről szeretnék beszélni. Lehet úgy modellezni, hogy diszkrét állapotokat vezetünk be, vagy folytonos állapotokat. Ilyen a diszkrét állapot például a jóllakottság és az éhség. És akkor azt mondjuk, ha valaki sokat eszik, akkor az éhség éhes állapotból a jóllakott állapotba kerül, ha sokáig nem eszik, akkor a jóllakott állapotból az éhes állapotba. De lehet ez folytonosan. Tehát folytonosan egy integrál számítással, egy integrál számítással számoljuk folytonosan, hogy mennyit eszünk, közben mennyit emésztünk, és akkor folytonosan a gyomor telítettsége a számolható. Ugyancsak fontos modellezési kérdés, hogy determinisztikus vagy sztohasztikus szabályokat írjunk be. Az egyik állapotból, ha bekövetkezik egy esemény, akkor biztos átkerülünk a másik állapotba, vagy csak annak van valamilyen statisztikai valószínűsége, hogy az egyik állapotból átkerülünk a másikba. Az egyik ugye determinisztikus, a másik sztohasztikus. Egy illusztratív példát szeretnék mutatni. Nem pontosan ezt valósítottunk meg, de valami hasonlót. Itt csak három állapotot definiáltunk. A kutya ideges, szomorú, jókedvű. És akkor eseményeket. Ha a kutya passzív, akkor nem vált állapotot. De ha a kutya ideges, azért mert ott van az idegen, és az idegen elmegy, de nincs ott a gazda, akkor átlép a szomorú állapotba. Ha a gazda megérkezik, akkor a szomorú állapotból áttér a jókedvű állapotba. De ugyanúgy, ha a gazda elmegy, akkor a jókedvűből visszatér a szomorúba. Tehát ilyen módon leírhatjuk a kutya viselkedését, illetve a kutya kedély állapotát eseményekkel és állapotokkal. Tehát akkor rátérek a matematikai leírásra. Elkészült egy etomotor. Ezt Kovács Szilveszter a Müskölci Egyetemen készítette. Ez fazi szabályalapú motor. Ennek alapvetően van két része. Az egyik az állapotok változásáról ad valamilyen információt, hogyha valamilyen megfigyelés történt, valamilyen események történnek, akkor a kutya belső állapotai hogyan változnak. Ilyen belső állapot a stressz, meg majd látjuk, hogy játékkedv, stb. És utána a belső állapotok és az események hatására egy viselkedés összegző a lehetséges viselkedés elemek közül kiválasztja, hogy éppen akkor hogy viselkedik a kutya. Tehát kell tudnom a belső állapotokat, kell tudnom, hogy mi van a környezetben, és bizonyos viselkedés elemekből ki tudjuk választani az aktuális viselkedést. Tehát milyen állapotváltozók vannak. Én nem akarom ezeket nagyon részletesen ismertetni, csak a lényeget. Tehát létezik olyan belső állapotváltozó, hogy belső stressz, a gazda közelség igénye, a hely, szoba ismertsége, felderítettsége, és természetesen ilyen kedvtípusú változók, hogy felderítési kedv, gazdához odamenési kedv, játékkedv. Tehát ezeket a kedv állapotokat változtatjuk, és attól függ, hogy melyik éppen a legnagyobb, a kutya majd a végén valamilyen viselkedéssel fog reagálni. Vannak bemeneteink. Mik hathatnak a kutyára? Hát a legfontosabb, hogy a kutya milyen messze van a gazdától, idegentől, labdától, és egy kiszemelt felderítési ponttól. Milyen viselkedés elemek vannak? Az is egy viselkedés elem, hogy a kutya oda megy a gazdához, idegenhez, az ajtóhoz, felderíti a szobát, játszik. Tehát ezek közül kell nekünk kiválasztani valamit. Ugyanígy viselkedés elem a farokmozgás, hogyan csóválja a kutya a farkát, de fontos, a külső kényszerek hatására is cselekednie kell a kutyának, például akadályt el kell kerülni. A viselkedés elem kiválasztása az egy szabálybázis szerint történik. Ez is egy bonyolultabb szabálybázis. Itt csak néhány példa van arra vonatkozóan, hogy milyennek lehetnek ezek a szabályok. Tehát ha a gazda közel van, és az idegen távol, akkor a stressz csökken. Ezt azt hiszem érezzük. Ha a gazda eldobta a labdát, és a stressz állapota kicsi, akkor a játékkedv nő, és valószínűleg a kutya játszani, akkor is visszafogja a labdát. De ha a gazda nincs a szobában, és a gazda hiánya nagy, akkor mit csinál a kutya? Oda megy az ajtóhoz, ahol utoljára látta. További ilyen viselkedés elemek is találhatók. Itt milyen kihívások vannak? Ha itt a teljes szabálybázist létre szeretnénk hozni, mert itt minden mindennel összefügg. Meg kell mondani, hogy ilyen állapotban, meg olyan állapotban mi történik. Ha itt minden szabályt fölírnánk, akkor kiszámoltuk, hogy egy etológus, ha 10 másodperc alatt le tud írni egy szabályt, akkor is egy évig írná az összes szabályt. Tehát ez nem megy. Mi kell? Ki kell választani a legfontosabb szabályokat. Az úgynevezett tartószabályokat, és azokat a szabályokat, amelyeket gyakorlatilag nem definiáltuk, azt egy úgynevezett interpolációs technikával kell meghatározni. Tehát akkor az egyik fontos tulajdonsága ennek az etomotornak a fazi interpoláció. A következő kihívás a behangolás. Azt is érezzük, hogy azt mondjuk, hogy ha a kutya meglátja a labdát, és alacsony a stressz helyzet, és ott van a gazda, akkor azt mondtuk, hogy mondjuk nő a játékkedve. De nem mindegy, hogy mennyivel nő a játékkedve. Önmagában a labda megpillantása az növetheti a játékkedvet. Nem mindegy, hogy mennyivel. Természetesen az a kutya, amelyik nagyon játékos, az úgy hangolható be, hogy ott a labda megpillantása már azonnal a játékkedvet nagyon megnöveli, és akkor az a kutya egész biztos, hogy játszani fog. A másik kutyának csak egy picikét növeli meg a labda megpillantása. Az lehet, hogy nem fog játszani, mert nem éri el a játékkedv azt a küszöböt, hogy ténylegesen játszon a kutya a labdával. És akkor itt egy motlab bemutató következne, ahol először szimulációval mutatjuk be azt az idegen helyzettesztet, amit az előbb ugye videón láttunk. A kék kocka a gazda, az a kiskör a labda, és itt látható a kutya. A gazda eldobja a labdát, a kutya visszahozza. Játszik a gazdával. Aztán nem sokára belép az idegen, és az idegen próbál játszani. Itt ezt nem tudom felgyorsítani, ez ugye a legrövidebb videónk. És ugyanazt látjuk elvileg, amit láttunk korábban a videón. Tehát itt most bejön az idegen. Amíg a gazda jelen van, addig hajlandó a kutya az idegennel is játszani. Tehát itt szabályok szerint dönti el az a kutya, hogy mit tesz. Tehát ez nincs pontosan előre forgatókönyvszerűen leírva. Csak az idegen és a gazda mozgása. A kutya mozgása az ilyen fazi szabályokkal adódik ki, és ott láthatóak a különböző állapotváltozók, hogyan nőnek, csökkennek azoknál a csúszkáknál. Most a gazda közelség igénye megnövekedett, ezért oda megy az ajtóhoz a kutya, és nem hajlandó se játszani, semmit. És hogy ez nem csak sima animáció, illetve előre elkészített, ha én ide viszem az idegent, akkor hát ugye a kutya még mérgesebb lesz, még nagyobb stressz állapotba kerül, és tehát látható, hogy ez nem egy előre lejátszott animáció. Jó, akkor a következő. Az utolsó részek a Mogi Robi felépítése. Tehát itt látható a robotunk. Látható, hogy nem lábakon mozog, hanem három minden irányban forgó kerék mozgatja. Itt látható a sebessége, hogy 2 m/s. Ilyen kerekeken, tehát minden irányban forgó kerék mozgatja a robotot. Itt a kutya feje, ez nagyon fontos a kontaktusban. A fejét azt három irányba tudja mozgatni, tehát képes robottestbeszédre. Tehát a feje állásával ki tudja fejezni az érzelmi állapotait. A labdát meg tudja fogni, tudja vinni, és nagyon fontos, hogy a farkát tudjuk mozgatni. Itt látható, hogy egy lekonyult farok, itt egy boldogságot kifejező farok. És akkor nézzünk meg néhány viselkedést videón. És összehasonlítva az igazi kutyával. Tehát a szeparáció idegennel. Itt a kutya bent van a szobában, nem történik semmi, pedig ez egy videó, mert a kutya várta gazdájára, és ott az idegen ült. Ugyanez a robottal. Tehát a robot ott áll az ajtóban, nem hajlandó, egy kicsit talán látszik, hogy mozog, de nem hajlandó az ajtótól tágítani. Bármit csinálhat az idegen. A gazda követése, amikor megy ki, tehát most megy ki a gazda, és azonnal a kutya szeretne utána menni. Tehát ez a kutya így viselkedik. Hogy viselkedik a robot? Ott volt, kimegy a gazda, azonnal megy az ajtóhoz. Tehát nagyon hasonlóan viselkedik, mint a robot. És itt próbálja fölhívni a figyelmet, hogy te idegen, segítsél, nyisd ki nekem az ajtót, gyere, gyere. De hát az idegen ott ül. Idegen be, egyedül volt a kutya, bejön az idegen, a kutya az csak ki szeretne menni. Nem igazán, nem üdvözli az idegent. Az idegen próbálja megnyugtatni, de a kutya az továbbra is a gazdára vár. Hasonló a robotkutyánál, ott is ott van az idegen, hát egy kicsit megijedt tőle, és inkább elmegy. Ez egy félős robot volt, akit és akkor hát ez az üdvözlés, jön a gazda, illetve ott volt a gazda, jön az idegen, ha a gazda bent van, akkor azért oda megy az idegenhez. Itt is a gazda bent van, azért félszegen, megállva oda megy az idegenhez, de azért mégiscsak a gazdát választja. Jó, és akkor még a befejezés. Tehát összefoglalás. Tehát egy olyan rendszert alakítottunk ki, ahol egy ilyen kísérleti szobában található egy robot, egy idegen, egy gazda, és sokan nyilván megkérdezik, hogy hogyan működik ez. Ez úgy működik, hogy kamerák figyelik, hogy mi történik a térben, képfeldolgozással meghatározzuk az idegen, robot, labda és a gazda helyét, ezt az információt beadjuk egy Atomhotelbe, abba a MATLAB programba, az kiszámolja, hogy hogyan reagál a robotkutya, és utána egy mozgásinterpreter küldi az információt a robotkutyának, hogy hogyan mozogjon. Tehát nem a kutyában van az intelligencia, hanem elosztva a térben. És akkor összefoglalásul. Tehát azt a mottót találtam, hogy eddig voltak olyan rendszerek, amire azt mondtuk, hogy felhasználóbarát rendszerek. Mostantól ehelyett mondhatjuk azt, hogy a rendszer legyen a felhasználó barátja. És mire használhatjuk ezeket a robotokat? Öregedő társadalmunkban egyre többen szorulnak fizikai segítségre, és egyre drágább az emberi munkaerő. Egyre inkább szükségünk van robotokra, akik segítenek. De ezek a segítő robotok, ezek ne rideg fémhalmazok legyenek, hanem valami szerethető valamik, vagy sokkal inkább valakik. És végezetül egy utolsó gondolat. Ha egyre inkább emberibbé alakítjuk az eszközeinket, akkor igaz-e az, hogy egyre inkább emberibbé válik a világ? És akkor itt köszönöm a figyelmet. Thank you.